Jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel üdvözöljük kedves nézőinket. Nagyon remélem, hogy mindenki jól van. Én nem azért köhögök, mert beteg vagyok, csak kis porérzékenység. Mindenki szeretettel köszöntök itt az Óbudai Zsinagógából, virtuális tanulók körünkből. Mindenkinek jó egészséget kívánok. Remélem, hogy mi hamarabb átvészeljük ezeket a időket, és újra személyesen is találkozhatunk. De addig is folytassuk a tanulást, a Sabbat traktátus 14-es lapját fogjuk ma tanulni. És tegnap a 13-as lap alján fejeztük be. És 13-as oldalon arról volt szó, hogy Hiszkiáú Hananya ben Hiszkiáú, a híres bölcs, ugye fölment a padlásra, a saját padlására, hogy ott Ezékiel könyvét értelmezze, mert úgy látta, hogy sokan félreértik Ezékiel könyvét, úgy látják, hogy első olvasatra ellentmondásos dolgok vannak benne, ellentmondásos a Tórával, és ezért fontosnak tartotta, hogy értelmezze Ezékiel könyvét, kommentált írjon hozzá, és ezért fölment a padlásra, és ott ült és értelmezte a könyvet. És arról olvastunk tegnap, hogy elmentek meglátogatni Sámály és Hillel tanítványai, ott töltöttek hosszú-hosszú órákat, vitatkoztak, és végül hoztak 18 különböző rendeletet. Ezek a 18, ez a 18 rendelet, ez mind úgynevezett Szajjág la Torá, azaz Tóra elővigyázatossági szabályai voltak, mint például az előző misnákban, amiket tanultunk, hogy az ember ne olvasson lámpásnál szombaton, ugye olajlámpásnál, mert nehogy akkor az olaj lámpást megdöntse, hogy nagyobb legyen a fénye a lámpásnak, mert nem látja annyira a szöveget. Ilyen és ehhez hasonló elővigyázatossági szabályokat olvastunk, és tegnap a tanuló megkérdezte, hogy milyen szabályokat hoztak még, mi volt az a 18 rendelet még, amit hoztak Sámály és Hillel tanítványai. És a Talmud azt mondta, hogy ezek főleg a tisztaság és tisztátalanság szabályaival kapcsolatos szabályok voltak, és felsorolt egy jó párat, összesen 10-et, amelyeknek a nagy része arról szólt, hogy a truma, a kohanitáknak járó adomány, amit csak tisztaságban, extra-extra tisztaságban lehet megenni, ezzel kapcsolatban olyan elővigyázatossági szabályokat hoztak a rabbik, amelyek azt szabályozták, hogy például, ha valaki érintkezik egy halottal, akkor bár van egy bizonyos vége annak, hogy azt a tisztátalanságot, amit ő a halottól kapott, azt meddig adja tovább, és itt meghatároztuk a tisztaság és tisztátalanságnak az alap szintjeit. Azt mondtuk, hogy a halott maga, ő a vi a vodhatuma, az maga a tisztátalanság ultima rációja. Az, aki érintkezik a halottal, az rishon letuma, az első a tisztátalanságban. Az, aki érintkezik azzal, aki érintkezett a halottal, az második a tisztátalanságban. Az, aki érintkezik azzal, aki érintkezett a halottal, az harmadik a tisztátalanságban, és esik tovább. És ebben ugye alapból vannak bizonyos szabályok. Mik ezek a szabályok? Például, hogy mik azok a dolgok, amik átadhatják a tisztátalanságot egymásnak. Például egy edény, az alapból nem adja tovább a tisztátalanságot. Az tisztátalanná válhat, de nem adja tovább a tisztátalanságot egy következő szintre. Az ételekkel kapcsolatban viszont, bár azok alapból ugyancsak nem adnák tovább a tisztátalanságot, mégis a rabbik hoztak bizonyos elővigyázatossági szabályokat, hogy egy étel az visszafelé az embert újra tisztátalanná teheti. Tehát, hogyha érintkezett egy emberrel, aki rishon letuma, aki a tisztátalanság első szintje, mert ő érintkezett egy halottal, akkor ha egy étel érintkezett egy ilyen emberrel, akkor vissza tisztátalanná teszi az embert, nyilvánvalóan egy másik embert. Ilyen és ehhez hasonló a tisztátalansággal kapcsolatos elővigyázatossági szabályokról olvastunk, és ezeket fogjuk ma kicsit részletesebben kibontani. Azt mondja, a Talmud a Dafjú Gimel alján, a 13-as lap alján. Man tána ha oichel, oichel vissain, va oichel séni napszelb színe. Ugye azt tanultuk, hogy az egyik elővigyázatossági szabály az az, hogy az, aki eszik egy olyan ételt, ami rison letuma, egy olyan ételt, ami érintkezett a halottal, akkor az étel ugyan alapból nem tenné tisztátalanná azt, aki az étellel érintkezik, mert azt mondtuk, hogy az étel alapból nem adja tovább a tisztátalanságot. Rabbik úgy határoztak, hogy azt mégis tisztátalanná teszi azt, aki eszik belőle. Most a kérdés az, hogy milyen szintű tisztátalanná teszi. Az előző mistában, vagy az előző nap azt tanultuk, hogy a 18 rendelet része az volt, hogy az, aki az első tisztátalansági szintű ételt eszik, ő maga is első tisztátalan szinten lesz. Tehát mondjuk vegyük azt, hogy ez a kóla, ez a halott, és ez a pohár az étel. A pohár érintkezett a halottal, a halott az maga a via vodhatuma, az a tisztátalanság ultima rációja. Az étel az első szintje a tisztátalanságnak. Ha én eszek ebből az ételből, akkor én is első szint leszek. És ez ugye egy dupla elővigyázatosság, mert önmagában az, hogy az étel tisztátalanná tesz engem, az egy egyedi szabály, az egy elővigyázatossági szabály, és az, hogy ilyen szigorúan tesz tisztátalanná engem, hogy én ugyanazon a szintjén vagyok a tisztátalanságnak, mint maga az étel, ez egy plusz elővigyázatossági szabály. És ugye ezt mondták Hillel és Shammai tanítványai, hogy a rison rison letuma, séni séni letuma, azt jelenti, hogy ha az étel az első szintű, akkor amikor én eszek belőle, én is első szintű leszek, ha az étel második szintű, mert ez az első, ami tisztátalan lett, és utána ezt tisztátalanná tette az ételt, és én eszek az ételből, akkor én nem harmadik leszek, hanem még mindig második, mint maga az étel, amiből eszek. Kinek a véleményét követi ez? És különösen Mántána, Éhel is, Éhel Sén, Nipszöb, Szalém, kinek a véleményét követi, hogy az, aki eszik az elsőből, az maga első lesz, aki eszik a másodikból, az második lesz, és ezzel a második utána még mindig tisztátalanná tudja tenni a trumát. Ki az a tána, aki ezen a véleményen van? Amár Rabbi bar Channa, Rabbi Shuai, Nárabi Lezerai, mert ha éjjel, éjjel, rison, ha éjjel, rison, rison, ha éjjel, séni, séni, ha éjjel, slisi, slisi, Rabbi Shuai, mert ha éjjel, rison, éjjel, séni, séni, slisi, séni, ha éjjel, séni, séni, slisi, séni, lakoides, ve én, séni, letruma. Azt tanította Rabbi bar Channa, Rabbi Yeshua véleményét követi. Miért? Ennek kapcsán, a tisztátalanság törvényei kapcsán tanultuk a misnában, a hárot misnában, hogy Rabbi Lezer a következőt mondja. Ha éjjel rison, rison, az, aki elsőt eszik, tisztátalanság első szintjéből eszik, ő maga is első lesz, ahogy az előbb mondtuk. Ha éjjel séni, séni, az, aki második, az másodikat, az maga is második lesz. Ha öjjel slisi, slisi, aki pedig harmadik, az pedig harmadik lesz. Ezt mondja, hogyha a harmadik, ami behoznánk még egy szinten, még valamit, és mondjuk ez a halott, ez az első, ez a második, ez a harmadik, akkor amikor én eszek a harmadikból, én magam is harmadik leszek. Most a harmadiknál az a szabály, hogy a trumát, azt a harmadik szint már nem tudja tisztátalanná tenni. A mi misnánkban pedig azt tanultuk, hogy a mi általunk említettben azt tanultuk, hogy a harmadik szint is még tisztátalanná tesz. Arra mi suha vémére öjjel isrein, öjjel séni séni, slisi séni la kaides, ve én séni la truma. És erre azt mondja, arra mi suha, hogy a harmadik szint az az nem tesz tisztátalanná, a harmadik szint lehet, hogy nem tesz tisztánná trumában, de tisztátalanná tesz a dosim, az áldozatok szempontjából. Azt jelenti, hogyha valaki áldozatot akar enni, akkor hogyha ő harmadik szintje a tumának, a tisztátalanság, akkor ugyanúgy nem eheti meg, mert ugye ő tisztátalanná tenni az áldozati húst. Mi azt jelenti, hogy itt vannak, azt mondta, hogy vannak különböző szintek a tisztátalanságban, és különböző dolgokat különböző szinten lehet érinteni, mert különböző szinten nem lehet még érinteni, mert ezt tisztátalanná tenni. Ugye a truma az elmegy egészen a második szintig, és a áldozat az pedig elmegy a harmadik szintig, az még szigorúbb, azt ha valaki már három lépcsőre van a tisztátalanságtól, akkor sem érintheti. Azt mondja, talán, hogy hulin se nászó át hároszatruma. Azt mondja, talán, és itt milyen szabályt hoztak a rabbik? Azt mondták, hogy ha valaki ügyel arra, hogy a nem truma, azaz nem szent ételt eszik, akkor is azon a szinten egyebb, mint hogyha szent ételt enne. Oké, próbálom ezt tisztelni, mert kicsit kezd bonyolult lenni, pláne így virtuálisan. Van maga a halott, és vannak különböző szintek a halottától való távolságban, hogy mi érintett mit. És akkor azt mondjuk, hogy az alapból, az alapétel az csak az első szinten lenne tilos. Azt jelenti, hogyha valaki megérintett egy halottat, akkor ő nem érintheti az ételt, mert az még tisztátalanná lenne. A második szintnél ez már nincs így. A trumánál a második szinten is így van. A kedos, a áldozati húsnál még a harmadik szinten is így van. És itt szigorítottak, és azt mondták, hogy legyen úgy, hogy még az is, ami nem truma, hanem csak sima étel, a második szintig még legyen tilos. Ami azt jelenti, hogyha valaki érintette a halottat, és ő megérintett valaki más, aki a második szint, az még mindig ne egyen a sima ételből sem, ugyanúgy, ahogy eredetileg nem ehetett a trumából, aminek van egy ilyen extra szentsége. Ha ojjel elejjel isajnbe, ojjel sényi, máj táj meg azrabé truma. Mi az oka annak, hogy ezt a szigorítást a rabbik bevezették? Mi az oka annak, hogy a rabbik bevezették, hogy a hulint, az a nem szent ételt, a sima ételt se lehessen a második szinten sem enni, ugye alapból csak az első szinten nem lehetett volna enni. Mi az oka annak, hogy a másik szinten se lehessen enni? Azt mondja, azért zinnin de achil eichlintet meim, és akil másként reim, és akil a pumé. Azt mondja, azért, mert gyakran előfordulhat, hogy keverve esszük a sima ételt, a profán ételt és a trumát. Valaki eszik sima ételt, és inne hozzá mondjuk egy kis kólát, ami truma, a kóla nem tud truma lenni, de mondjuk valami gyümölcsét, ami truma, és elfeledkezne róla, hogy ő második szintjén van a tisztátalanság, amiben ugyan ehet profán ételt, de nem ehet truma ételt, és meg lenne a baj, és az ember előfordulhat, hogy egyszerre egy kohén mondjuk, egyszerre eszik profán ételt, truma étellel. Azt mondja, a Talmud jó, akkor ezt értjük. De akkor mi a helyzet az itallal, mert az italt is ugyanígy megtiltották, ugyanarra a szintre hozták, eddig beszéltünk az ételről, hogy a profán étel, a profán ételt ugyanolyan szigorú szintre emelték, mint a truma ételt. Mi ez itt a profán itallal? A profán italt azt miért tiltották meg ugyanígy? Azt mondja, azért ugyanebből azokból, mert az ember, ha inna truma gyümölcslét, és enne hozzá, inna profán gyümölcslét, és enne hozzá truma ételt, megfeledkezne róla, hogy ő második szintjén van a tisztátalanságnak, és ezért truma ételt már nem ehet, és ezért tiltották meg. Azt mondja, talán, hogy miért kezd külön megtiltani, ez ugyanaz a logika most, hogy az ételtruma és az italprofán, vagy az italtruma és az ételprofán, mi a különbség? Azt mondja, hogy azért kellett külön megtiltani, mert azt gondolhattuk volna, hogy az ritkább, hogy valaki iszik trumát, truma italt, és eszik hozzá profán ételt, mint fordítva. És ezeket mind a kettőt megtiltani. Oké. Okay. Ugye most manapság csak egy kis aktualitás vagyunk benne, ugye, amikor arról beszélünk, hogy valaki hordozója a vírusnak, akkor ugye itt is lehet egy kis kapcsolatot találni, az, hogy valaki megérint valakit, aki beteg, és valaki megérinti azt, aki megérintette azt, aki beteg, hogy milyen hosszan meg tovább ez a, mehet tovább a hordozás. Ugye, ha valaki beteg, akkor az, aki a beteggel érintkezett, az is karanténban kell, hogy karanténban legyen, akkor ehhez hasonló egy kicsit a tisztátalanság szabálya, amit tanulunk, hogy van három szint, ami érintett valamit, és érintette az, és érintette valami azt, ami érintett valamit, és érintette valami azt, ami érintette azt, ami érintette azt a valamit. És akkor ezekben a szintekben vannak ezek a meghatározások és a szigorítások. Oké, a következő rendelet, amit hoztak a rabbik ott a padláson, az az volt, ha bor reisai ve rubai ve maim shuvim, ha valaki nem mikve vizében merül alá, akkor ugyancsak egy bizonyos fokú tisztátalanságot egy bizonyos fokú tisztátalanságot kap. Hogy értsük, hogy miről van szó. Ugye a mikve intézménye, a rituális fürdő intézménye arról szól, hogy bizonyos tisztátalanságok után el kell, hogy menjünk a mikvébe, a rituális fürdőbe. Ugye ezek a tisztátalanságok, ezek különböző félék lehetnek, a leginkább halottal kapcsolatosak. Ennek van, lehet egy fizikai magyarázata is, és lehet ugye spirituális magyarázata is. A halál az az élet hiánya, az a szentségnek a hiánya, az élet szimbolizálja a szentséget. Ez az oka annak is különben, hogy egy asszony, aki a ciklus idején van, akkor ő is tisztátalan, mert a ciklus az nem más, mint az élet lehetőségének az elvesztése. Ugye a szervezet kimossa magával azt a petesejtet, ami nem lett megtermékenítve. Ezért a tisztátalanság után elmegyünk a mikvébe. Mitől mikve a mikve? Attól mikve, hogy természetes víz a mikve vize. Mi számít természetes víznek? Vagy a tó, a folyó, bármilyen esővíz, forrás, bármilyen esővíz, ami természetes módon gyűlik össze. Ha olyan vízről beszélünk, ami már egy hordozott víz, mi szerint, hogy már egy edénybe ki lett öntve, vagy ha valami hasonló, akkor az nem számít természetes víznek. És azt a szabályt hozták, hogyha valaki nem természetes vízben fürdik, akkor egy valamilyen szintű tisztátalanságot kap. Miért? Amara biba, amara vászis, mert hilaljú tajvrim, de meima arösz, mert hún nasszim összuluchim, vagy noiszni már lehen májmsúvim, azt mondja, hogy Bibi azért, mert volt egy idő, amikor nem volt elérhető más természetes víz, mint egy ilyen barlangokban az ilyen összegyűjtött természetes víz, és mit csináltak az emberek? Ott merültek alá, mint egy mikvében, de ez a víz, ennek volt egy rossz illa, egy rossz szaga. És mit csináltak? Miután alá merültek, ott utána megmosakodtak sima vízben. És mi ezzel a baj? Ezért a rabbik azt mondták, az, aki sima vízben megfürdik a mikve után, az egy kis tisztátalanságot kap. Miért? Mi ezzel a baj? Miért kellett ezt egy ilyen rendeletet hozni? Amará bájes a jajmnim laj élu ele élu ve élu. Azt mondja a metahán. Azt mondja, bájja azért, mert az emberek egy idő után azt mondták, azt hitték, hogy nem a mikve víze az, ami megtisztít, hanem a mikve víze és utána a sima vízben való mosakodás. És félreértéshez vezettek, mert azt, hogy az emberek látták, hogy mindig elmennek a mikvébe, és utána mosakodnak. Honnan jött ez a szokás? Onnan, hogy volt egy idő, amikor a mikve az nem egy mikve volt, hanem egy barlangnak a vize. És az emberek félreértettek, és emberek azt mondták, a mikve után nem mosakodjunk sima vízben. Azt kérdeztem, és kit érdekel, hogy ezt mondták, Májnap könyvnek. Mondják nyugodtan azt, hogy a mikve és a mosakodás kit érdekel? Azt mondja, nem ez volt a probléma. De amár ravasai, ami laj élu, el a élu metári. Egy idő után nem azt hitték, hogy a mikve vize és a sima víz az, ami megtisztít, hanem azt hitték, hogy nem a mikve vize tisztít meg, hanem a mosakodás után. Ugye? Azt hitték, hogy a mikve az, ami előkészítés a megtisztulásra, és igazából a sima vízben való mosakodás az, ami megtisztít. És ezt a félreértést elvessék, ezért hozták ezt a rendeletet. Oké, akkor ugye a következő rendelet, amit hoztak, az nagyon hasonló az előzőhöz. Ugye előbb arról volt, hogy ha valaki megfürdött a mikvében, akkor a mikve utáni sima vízben való fürdés az tisztátalanná teszi. És az előbb elmondtuk, hogy miért, mert ebből félreértés volt. Azt hitték, hogy a sima vízben való fürdés az, ami megtisztítás, nem a mikve. De a következő rendelet, ez még szigorúbb, mert miről szól. Tavarosan afle röjsem, rúba és lajsulugi mámsugim, hogyha valaki simán tiszta, nincsen semmifajta tisztátalansága, akkor és sima víz éri, akkor tisztátalanná lesz. Most ez a tisztátalanság ez csak a truma evésére vonatkozik, nem azt mondja, hogy nem lehet fürdeni. A truma evésére. Ezt kérdezi a Talmud, miért? Májgáz rabanatuma. Di illa ha loj kájmaha. Azt mondja a Talmud, azért, mert az előző miatt. Mert az emberek az, ha azért tiltották meg, hogy a truma evés előtt sima vízben mosakodjunk, mert akkor azt hitték volna az emberek, hogy a sima víz az, ami megtisztít, és ez kapcsolódik az előző rendelethez, ami a mikve és a sima víz kapcsolatában van. És ezért azt mondták, a truma előtt ne legyen sima vízben való mosakodás, csak a mikve. Oké. Volt még egy ilyen szabály, tisztasággal kapcsolatos szabály, de széfer. Azt is mondtuk, hogy ha valaki megérint egy könyvet, ugye ezek a könyvek, ez régen főleg a Tóra tekercs volt, különben a talmudi kommentárban van is nézeteltérés, hogy ez itt most csak a Tóra tekercsre vonatkozik, hogy bármilyen más könyvtekercsre, szent könyvtekercsre. De mindenképpen mondjuk azt, hogy a Tóra tekercs, hogyha a Tóra tekercset megérinti valaki, akkor tisztátalan lesz, nem ehet trumát. Miért hozták ezt a rendeletet? Amar rám a sársasabit hilajum, a cím, ez a öjjtén, de truma egyszer a széfer tojra. Amró hájkönyves, vár hájkönyves, hívendek a hazon, de ha azt mondja, szerintem az, amire van túl, azt mondja, miért? Nagyon érdekes. Mert az embereknek elkezdődött egy olyan szokása, hogy a trumát, amit szent ételnek tiszteltek, ugye ez a kohanitáknak járó ételadomán, azt hova rejtették? Nem a frizsiderbe, hanem a tóra szekrénybe. A tóra mellé. Miért azt mondták, ez is szent, és az is szent. Mi lett a probléma? Megjelentek az egerek a étel miatt, és elkezdték rácsálni a tórákat is. És erre azt mondták a rabbik, húha, ez nem jó, mint a tórák tönkre mennek. Hogy tudjuk elérni azt, hogy ne a tórák mellé tegyék az emberek a truma ételt, hogy azt mondjuk, hogyha valami érinti a tórát, vagy valakinek a keze érinti a tórát, akkor a truma szempontjából tisztátalan lesz. És ezért határoztak úgy, hogy aki a tóra könyvét megérinti, annak a truma szempontjából tisztátalan lesz a kezek, mert többek közt ez az oka annak, hogy amikor a tórából olvasunk, akkor a tórát nem szoktuk a kezünkkel megérinteni, hanem egy mutatóval, valamivel, ami nem a fizikailag a kezünk. Oké, az utolsó, majdnem az utolsó rendelet, amit hoztak, vagy a következő rendelet, amit hoztak, az az volt, hogy alapból a kéz, bármilyen kéz, a kezeink, azok tisztátalanok a truma szempontjából. Azt mondja a Talmud, vagy a dáim, a kezek, mit ne is a dáim, azt mondja, azt mondja a Talmud, azért, mert a kéz az mindenfélét megfogdos, és ezért a Talmud azt mondja, hogy a kéz az alapból tisztátalan a truma szempontjából. Azt mondja a Talmud, van a Afrodájma bajsz másfasz részei, felpajszett a truma, misom, de rábi párnak, nem rábi párnak, már méhen, a ízbe szép tőre. Szép tőre, arany, nikvár arany. Azt mondja a Talmud, visszatérve még a kézre, hogy van még egy rendelet, amit hoztak, hogy a kéz, ami megfogja azt a könyvet, az is tisztátalanná teszi a trumát. Az előbb nem a kézről beszéltünk, amikor a könyvről beszéltünk, maga a könyv. Szóval a könyv teszi tisztátalanná a trumát. Aztán beszéltünk arról, hogy a kéz, a sima kéz tisztátalanná teszi a trumát. És van most egy újabb rendelet, hogy a kéz, amelyik megfogja a könyvet, az tisztátalanná teszi a trumát. Ahogy tanított a Rabbi Párnak, Rabbi Párnak azt mondta, Rabbi Yochanan nevében, a Öjhez Széfer Töjre Aröm, Nikvar Aröm, az, aki egy tóra tekercset mesztelenül fog meg, Ő azt mondja, hogy közül nem azt mondja, hogy ő mesztelen, hanem azt mondja, hogy a keze mesztelen, és a tekercs mesztelen. Valaki megfogja a tóra tekercset a kezével, akkor ha ezt hívjuk úgy, hogy mesztelenül fogja meg, az nikvar arom, az mesztelenül lesz eltemetve. Ugye van egy olyan alaptézis, hogy mindenkinek a büntetése, minden büntetés az a bűnnek a tükörképe. Mindig a bűn és a büntetés azok egálban vannak egymással. Amilyen a bűn, olyan a büntetés. Ha ő mesztelenül fogta meg a tórát, szóval mesztelen kézzel fogta meg a tórát, akkor ő is mesztelenül lesz eltemetve. Azt mondja a Talmud, Aron szákadályt, hogy tényleg ilyen borzasztó nagy bűn a tórát mesztelen kézzel megfogni, hogy mesztelenül lesz eltemetve? El amarab zeira Aron belőle mit szólsz? Ez nem azt jelenti, hogy fizikailag mesztelenül lesz eltemetve, hanem a jó cselekedetektől mesztelenül lesz eltemetve. Ugye magyarul ezt nem nagyon használ, ezt a kifejezést nem lehet használni, de a héberről, amikor azt mondjuk, hogy mesztelen vagyok, az jelenteti azt is, hogy mesztelen vagyok a ruhától, vagy azt is lehet, hogy jelenteti, hogy mesztelen vagyok valamitől. Valamim nincs meg, azt is arra is azt mondom, hogy mesztelen. Itt akkor miről van szó? Ha valaki mesztelen kézzel fogja meg a tórát, a micváktól mesztelenül, micvák jó cselekedetek nélkül lesz eltemezve. Lai micvös szálltadájtok, ha tanulod azt, hogy tényleg? Ha valaki egyszerűen mesztelen kézzel megfogja a tórát, akkor már semmilyen jó cselekedete nincsen? Ezt hogy kell érteni? Ma arrendben lőjön is a micvák, akkor megint kicsit visszavesz a tanulat, azt mondja, nem, még csak nem is így értette, hanem úgy értette, hogy ettől a micvától mesztelenül. Ezt a micvát nélkül, de melyik micvát? Azt, hogy ne fogja meg mesztelen kézzel a tórát. Akkor kicsit visszavettünk ahhoz képest, hogy mivel kezdtük. Azt kérdezi a Talmud, akkor jó, akkor itt van két rendelet. Van egy rendelet, hogy ugye kezdjük azzal, hogy egy könyv tisztátalanná teszi a trumát. Miért, hogy a könyvet és a truma, a ételt, azt ne tegyék a könyv közelébe. Aztán itt egy másik rendelet, hogy a kéz alapból, kézmosás nélkül tisztátalanná teszi a trumát. És van egy harmadik rendelet, hogy egy kéz, ami megfogott egy könyvet, az is tisztátalanná teszi a trumát. Ami azt jelenti, hogy ha már nem sima kezem van, hanem kezet mostam, utána megfogtam egy könyvet, akkor megint tisztátalanát a kezem a trumához. Akkor itt az a két rendelet, hogy az kéz, az tisztátalanát teszi a trumát. És az, hogy az a kéz, amelyik megfogja a könyvet, az tisztátalanát teszi a trumát. Melyik rendelet volt előbb? Hég az övele is a... In léma hag az övele is a... Ha azt mondod, hogy az alap, az első rendelet az az volt, hogy bárki normál kéz, az tisztátalan. Kivend a hárt az övre is a haszulamali. Ha ezt már elrendelték, hogy minden kéz tisztátalan, akkor miért kell még külön hozzátenni, aki megfog egy könyvet, annak a keze tisztátalan? Mert benne van az elsőben. El a hach gazövelése, akkor mondjuk azt, kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy először elrendelték, hogy aki megfog egy könyvet, annak a keze tisztátalan a truma szempontjával, és utána hozták azt a rendeletet, hogy aki bármilyen keze, sima kéz, kézmosás nélkül, az tisztátalan. És valóban így is volt, ez volt az első rendelet, először azt, hogy aki megfogja a könyvet, és utána pedig azt, hogy bármilyen kéz. Oké, volt egy következő rendelet, amit most a Talmud szeretne tisztázni. A következő rendelet az volt, hogy vannak olyan tisztátalanok, például a halotti tisztátalannál valaki érintkezik a halottal, akkor el kell menni a mikvébe, és a mikvembe menés után este, az est bejövetelével lesz tiszta. Szóval még várni kell a mikve után. Amikor még már elment a mikvébe, de még nem jött be az este, azt hívjuk úgy, hogy Tvulion, a alámerülés napja. És azt mondta a Talmud, hogy ez is egy rendelet volt, hogy az alámerülés napján hiába már alámerültem, de ha megfogok egy trumát, akkor az tisztátalan lesz. Azt kérdezi a Talmud, ebben mit kell elrendelni? Ez magában a Tórában benne van. A Tóra azt mondja Mózes harmadik könyvében, 22-es fejezet 7-es mondat, bo hasemesve taher, hogy amikor lemegy a nap, akkor lesz tiszta. Az egyértelmű, hogy nem elég elmenni a mikvébe, hanem a mikve után még meg kell várni, amíg bejön az este. Azt mondja, a Talmud jogos, Sami, mi kánk fuljön, kihúztuk. Ez nem volt része a rendeleteknek, mert ezt nem kellett elrendelni, ez magában a Tórában benne van. Oké. Okay. Arról is szó van, hogy az étel, ami itallal tisztátalan lett, az tisztátalanná tesz. Ez is egy rendelet volt. Hogy a ilyen rendelet is volt, hogyha itallal tisztátalan lett egy étel, akkor az étel engem is tisztátalanná tesz, vagy a trumát tisztátalanná teszi. A truma szempontjából. És volt egy másik, hogyha egy ital tisztátalanná tesz egy edényt, vagy egy eszközt, akkor az engem, az az eszköz is tisztátalanná tesz. Ezek alapból engem nem tennének tisztátalanná, de itt volt egy extra elővigyázatossági szabály. Most a tanulmányok azt fogják tisztázni, hogy a ital, ami tisztátalanná tette az ételt, vagy az eszközt, az milyen ital? Amúgy, hogy most narancslé vagy almalé, hanem milyen tisztátalanságról beszél. De másként, de máj, szóval milyen ital az, amiről azt mondjuk, hogy tisztátalanná tette az ételt? Ilyen, mert másként a baj, már most serez, de rájszaninó. Szóval ezt nem mondhatjuk, hogy magának mondjuk, ugye itt a tisztátalanságnak sok mindenféle tisztátalanság lehet, van olyan tisztátalanság, ami halottól van, egy tisztátalanság, ami egy csúszómászótól. Egy csúszómászónak a nedve, az ez az ital, vagy ez a nedvesség, ami tisztátalanná tette az ételt? Ez nem egy rendelet, mert ez a Tórában benne van. A Tóra maga mondja azt, hogy egy csúszómászó tisztátalanná teszi az ételt a truma szempontjából, akkor az mindegy, hogy ez maga a csúszómászó, vagy annak a nedve, akkor ez nem lehet. Eleve másként a balmi machmaszedáim. Azt mondja, a Talmud, nem. Itt arra van szó, hogy mondjuk én lemostam a kezem, és az a víz, amivel lemostam a kezem, az érinti az ételt. Akkor alapból az nem tenné tisztátalanná, de rabbik mégis elővigyázatosságból szigorítottak, és azt mondták, ez is egy olyan nedvesség, ami tisztátalanná teszi az ételt. Miért? Azért, mert azt akarták ezzel megerősíteni, hogy a magának, mondjuk a csúszómászónak a nedvessége is tisztátalanná teszi az ételt, és erre erősítettek rá, hogy az az nedvesség, az a víz, amivel lemosom a tisztátalan kezemet, az is tisztátalanná teszi az ételt. Mert ez az oka annak, ezt kevesen tudják, mi az oka annak, hogy a kenyérevés előtt kezet mosunk. Azért, mert ugye a kenyér az nem truma, és ugye manapság nincs is truma, mindaz, amiről beszélünk most, az a trumára vonatkozik, de manapság nincsen igazi truma, amit a kohanitáknak adnának. Ugye itt a Izrael kívül egyáltalán nincs. Izraelben van ugyan truma, de nem a kohanitáknak adják, mert ez csak egy ilyen emlékből hozott törvény, hogy kell trumát leválasztani a termésből. Tehát nincsen truma, de a rabbik nem akarták, hogy feledésbe menjen ez a tisztasági szabály, és azt mondták, ha valaki egy nagy étkezést tart, és tésztát, kenyeret teszik, akkor előtte ugyanúgy mosson kezet, mint annak idején kezet mostak a trumája. Most a kézmosásnak az egyik fontos szabály, amit sokan nem tudnak, az az, hogy amikor kezet mosunk, akkor utána jól meg kell törölnünk a kezünket. És nem nedves kézzel kell megfogni a kenyeret vagy az ételt. Miért? Pontosan emiatt? Mert egy olyan határozatot hoztak a rabbik, hogy az a víz, amivel megmostam a kezemet, az újra tisztátalanná teszi az ételt. Ez az oka egy másik szokásnak is, mint csak Lubavicsi közösségben szoktak, van elterjedve, van két fül a kézmosónak, akkor először lemosom a jobb kezemet, utána a jobb kezemmel fogok egy zsebkendőt, vagy valamit, és azzal megfogom a jobb fülét, és akkor úgy mosom le a bal kezemet. Miért? Mert ez a kezem már vizes, ha megérintek egy edényt, maga az edénynek a fülét megérintem, akkor az is tisztátalan, és a víz, ami a kezemen van, az újra tisztátalanná válik attól az edénytől. Oké, bárhogy is legyen, akkor ezért hozták azt a törvényt, hogy a kézről folyó víz, lecsöpögő víz, a rácsöpög az ételre, akkor azt tisztátalanná teszi. Mi volt a másik rendelet? A kélim, és nincs mondva másként. Kélim, de itt támogva másként, de már. Ugye azt is mondtuk, hogy ha nedvességgel tisztátalan lesz egy edény, vagy egy eszköz, vagy egy ruha, akkor az tisztátalanná teszi a trumát. Itt is az a kérdés, mi az a nedvesség, amiről beszélünk. Ilyen, mert másként a zav. Ha azt mondjuk, hogy például Itt magának a tisztátalan nedvességéről beszélünk, ugyanúgy, mint az előbb mondtuk. Tisztátalan nedvesség mi lehet? Például egy folyásos betegnek maga a folyása, akkor az a ruhát tisztátalanná teszi. Ez egy torai törvény, ezt nem kellett volna, ugyanígy nem kellett volna a rabbiknak elrendelni. Akkor mi a, erre is a válasz? Azt mondja, a válasz erre mi, hogy itt is egy extra elővigyáztatási szájára mondtak, hogy mondjuk egy csúszómászónak a nedve az alapból az ételt tisztátalanná tenné, de a eszközt nem tenné tisztátalanná, de itt szigorítottak, és azt mondták, hogy az is tisztátalanná tenni az eszközt. Azért, hogy elővigyázatosak legyenek az emberek mindenfajta nedvességgel, ami az eszközt éri, így magának a tisztátalan nedvességgel is. Oké. Okay. Most ezzel nagyjából befejeztük a bonyolult szabályait ezeknek a tisztaság, tisztátalanság törvényeinek, és az utolsó dolog, amire rátérünk, az még visszatérünk a kéz tisztátalanságára, hogy alapból azt mondjuk, hogy minden kéz, emberi kéz, kézmosás nélkül az tisztátalan. Most, és itt egy történelmi kérdést fogunk feszegetni. Ki volt az, aki ezt a szabályt hozta? Kik voltak azok, akik ezt a szabályt hozták? Ez előbb úgy mondtuk, hogy ez része volt annak a 18 rendeletnek, amit Sámály és Hillel tanítványai hoztak Hanánja ben Hiszkiáhu padlásán. Ebből az derül ki, hogy Sámály és Hillel tanítványai hozták ezt a rendeletet. Azt kérdezi a tanulja, Dájimtal, Midé Sámály ben Hillel Gazru? Tényleg Sámály és Hillel tanítványai hozták ezt a rendeletet? Sámály ben Hillel Gazru? Nem az ő tanítványai hozták, hanem látjuk egy másik helyen, hogy maga Hillel és Sámály volt az, aki ezt a rendeletet hozta. Most történelmileg megpróbáljuk felfejteni, hogy ki hozta ezt a rendeletet. Az előbb azt mondtuk, hogy ez része volt azoknak a rendeleteknek, amit Hillel és Sámály halála után az ő tanítványaik hoztak, a két iskola tanítványai hoztak, Hanánja ben Hiszkiáhu padlásán. De egy másik helyen azt tanuljuk, hogy Hillel és Sámály maga volt az, aki ezt a szabályt hozta. Hol tanultuk ezt? De tányai a helyiszében, a helyzel is szervi, a helyiszében, a helyiszében, a helyiszében, a Brájta felsorolja különböző nagy rabbik milyen tisztátalansági, elővigyázatossági szabályokat hoztak. Azt mondja, Jaiszi ben Jaezer Szrédából és Jaiszi ben Johanan Jeruzsálemből a következő elővigyázatossági szabályokat hoztak. 1. Tumal Erecámi. Minden Izraelen kívüli terület az tisztátalan a truma szempontjából. Valaki Izraelen kívül járt, akkor ő halotti tisztátalannak számít, a truma, és nem ehet trumát. Miért hozták ezt a rendeletet? Azért, mert attól tartottak, abban az időben a temetkezésnek a szabály nem voltak annyira komolyan véve a zsidóságon kívül. Mondjuk a rómaiak nem vették annyira komolyan. És könnyen nem tudtad, hogy hol van temető, és hol nincs temető. Ha valaki bemegy egy temetőbe, akkor tisztátalanná válik. Nem lehetett, nem volt kijelölt hely a halottaknak, ezért úgy tekintették, hogy bárhova mész, Izraelen kívül, ott lehet, hogy van alattad egy halott. És ezért elrendelték, hogy Izraelen kívül, ha mész valahova, akkor halotti tisztátalan leszel. 1. 2. A kleisz huchisz, hogy az üvegedény is tisztátalan legyen. Ugye a tisztátalanság, az edények tisztátalanságáról a Tóra rendelkezik, de milyen edényekről beszél? Beszél a cserépedényről és a fémedényről. Ugye ez a két edény volt Mózes idejéről. De a Talmudban már volt üveg. Az üveg ez nem volt megemlítve, ezért nem lehetett volna tisztátalan, mert a Tóra nem rendelkezik róla. Ők elrendelték, az üveg is válhat tisztátalan, ugyanúgy, mint a cserép. Simon ben Setach tiken ksuba leisok. Simon ben Setach hozta a ketuba rendeletét, ugye azt a rendeletet, hogy amikor valaki egy férfi elvesz egy nő feleségül, akkor tulajdonképpen hoznak egy házassági szerződést, ami arra vonatkozik, hogyha elválnának, akkor x pénzt kell fizetni az asszonynak. És van egy minimum összeg, amit minden férj ki kell fizessen az asszonynak. Miért? Azért, mert nem akarták, hogy túl könnyelműen váljanak el az emberek. Ugye a férfi nagyon könnyen elválhat a feleségétől, csak át kell adni a getet. A feleségének a jogait akarták növelni azzal, hogy legyen egy ketuba. Ugyanúgy Gazár Tumál Klémáthoz, és ugyanígy elrendelte a fémedények tisztátalanságát. Erről majd később ezt, hogy ezt mit kell ezzel elrendelni, alapból is van valamilyen tisztátalansága. És most jön a lényeg, Sámájben Hillel gazdutumálajadáim, Sámáj és Hillel pedig elrendelték, hogy a kéz, az általános alap, alapból a kéz, az tisztátalan. Akkor látjuk, hogy maga Sámáj és Hillel hozta ezt a rendeletet. Akkor miért mondjuk azt, hogy ezt Sámáj és Hillel tanítványai hozták? Vihíteim a Sámáj veszi átaj, Vihillel veszi átaj. Mi van akkor esetleg, mi van akkor, hogyha esetleg ezt kicsit másképp fogalmazzuk ezt az előbb említett brájt. Tehát nem az van írva, hogy Sámáj és Hillel hozták ezt a rendet, hanem Sámáj iskolája és Hillel iskolája. Van már a Judah, mert Smuel és Majn Eszer, Dabra Gazru, és Majn Eszer Mechlekú, Hillel Simei, Hillel és Sámáj, hogy Nechlekú, és Lai Semmi Könyvez. Azt mondja, ez azért nem lehet, mert ez a 18 rendelet, amit Sámáj és Hillel iskolája hoztak, ez a 18 rendelet, erről az van írva egy másik helyen, hogy ez nem ment olyan könnyen. 18 dologban vitatkoztak, és 18 dologban egyetértettek. Azt mondja, hogy ez része volt a vitának. Vitatkoztak erről. Most, hogyha igaz ez, amiről beszélünk, akkor ez nem lehet, hogy Hillel és Sámáj hozta, mert Hillel és Sámájnál azt olvassuk, hogy csak három dologról vitatkoztak. De amará fúnnap, soha is, amikor emésznek lakó, vagy szólaj, Hillel és Sámáj összesen három helyen vitatkozott. Ugye mindenki tudja, aki kicsit foglalkozott a Talmuddal, hogy a leghíresebb vitapár az Bét Sámáj és Bét Hillel. De ez nem Hillel és Sámáj, hanem Sámáj iskolája és Hillel iskolája. Hillel és iskolája, Sámáj iskolája valóban nagyon sok helyen vitatkoztak. A Talmudban összeszámoljuk, összesen 300 helyen van, hogy vitatkoznak egymással. Mindig Bét Sámáj a szigorú, és Bét Hillel az a megengedő. De maga Hillel és Sámáj összesen három helyen vitatkoztak. Erről majd később lesz, hogy melyik az a három hely. Most akkor ugye itt a kéznél nem lehet, hogy Sámáj és Hillelnél is megjelenik, és itt a tanítványaiknál is megjelenik, mert a tanítványaik vitatkoztak erről, akkor ez nem lehet, és a Sámáj és Hillel vitájának ez nem volt része. Hítém az, hogy inhú gazul liszlajsz, Vasszú támadai gazról iszraif, ha már ilfa, a dájmt kilatkizél azt mondja a szaifa. Azt mondja, a Talmud felvet esetleg egy új megoldást, hogy itt volt egy fokozatosság. Hillel és Sámáj először csak azt mondták, hogy a kéz egy kicsit, majdnem mintha tisztátalan lenne, ilyen félig tisztátalan, és ha valamit megérint, akkor az, amit megérintette, étel, truma étel, az félig lesz tisztátalan. Mi a félig tisztátalannak a törvénye? Azt félre kell rakni addig, amíg szét nem rohad és el nem válik. Nem kell megsemmisíteni. Ha valami tisztátalan, biztosan tudjuk, hogy tisztátalan, akkor meg kell semmisíteni. Most, hogyha azt mondjuk, hogy esetleg ez volt a fokozatosság, hogy Hillel és Sámáj csak azt mondták, hogy félig lett tisztátalan a truma, amit a kézmosás nélküli kéz megint. És a tanítványaik pedig ezt megerősítették, és azt mondták, hogy nem csak félig lesz tisztátalan, hanem teljesen tisztátalan lesz, és el is kell égetni ezért az ételt, meg kell semmisíteni. Ez azért nem lehet egy feloldásának a problémának, mert Ilfa azt tanította, hogy a Daimt Hilas Grizzir Asszon a Szeifa, hogy a kézre hozott rendelet az már kezdetektől olyan volt, hogy amit megérintett trumát, azt meg kellett semmisíteni, el kellett égetni, hogy nem volt fokozatosság. Akkor végül mit mond a Talmud? Ella asszu inhu gazur, velői kibilomináljuk, asszu talmidájuk, vagy gazur, velői kibilomináljuk. Hanem itt arról volt szó, hogy Hillel és Sámáj valóban hoztak egy ilyen rendeletet, hogy a kézmosás nélküli kéz az tisztátalanná teszi a trumát, de a közösség ezt még nem tudta elfogadni, nem lett bevezetve ez a rendelet. Aztán jöttek a tanítványaik egy nemzedékkel később, és ez az, amiről olvasunk, hogy a padláson ott ültek, és hoztak 18 rendeletet, és ennek egyike volt az, hogy a kézmosás nélküli kéz az tisztátalanná teszi a trumát, és amikor ők hozták ezt a rendeletet, akkor már a közösség elfogadta és bevezette. Azt mondja a Talmud, ami mindig erről szólva, miért mondjuk azt, hogy a kézmosást azt Hillel és Sámáj tanítványai vezették be. Amikor azt tanuljuk egy másik helyen, hogy maga Salamon király vezette be. Vákát is Slaim a gazel, Amari Budamar, Smölme, Sasa, Tiken, Slaim, Eiruvin, Tilasz, Dányi, Vácsa, Vácsa, Amra, Bnim chacham li bechi ismach li begamoni. Azt tanította rá Jehuda Smuel nevében, hogy akkor, amikor Salamon király elrendelte az éruf törvényét, és elrendelte a kézmosás törvényét, akkor azt mondta egy égi hang, ami írva van a példabeszédekben, 23-as fejezet 15-ös mondat, fiam, ha bölcs a te szíved, az én szívem is boldog. Illetve azt is mondja, bölcs vagy fiam, és boldog az én szívem, amiből azt látjuk, hogy mindenképpen Salamon király volt az, aki elrendelte az éruvot és a kézmosást. Az éruvról beszéltünk korábban, az éruv az az a elővigyázatossági szabály, hogy ugyan szombaton elvileg csak közterületről magánterületre, vagy magánterületről közterületre tilos vinni, de két külön tulajdonosú, más tulajdonosú magánterület között lehetne vinni, mégis azt a törvényt hozták a rabbik, hogy elővigyázatosságban, hogy nem lehet közöttük vinni, csak akkor, hogyha létrejön egy éruv, egy lakóközösség, amit egy közös étellel, egy közös étkezéssel, vagy konyhával lehet létrehozni. Ez az éruv. Ki hozta ezt a szabályt? Salamon. Ugyanígy Salamon volt az, aki a kézmosás szabályát hozta. Akkor miért beszélünk itt Hillelről és Samáról, akik lényegesen később, majdnem 800 évvel később éltek? Azt mondja, a tanul az a slaim, a gazdának adasim, azt mondja, inhu me gazdar afletruma. Azt mondja, itt volt egy fokozatosság. Salamon bevezette a kézmosást, amikor áldozati húst tettek, és ők jöttek és bevezették a kézmosást, amikor trumát esznek az emberek. És később különben ezt nem mondja, talán jöttek a rabik, és azt mondták, hogy ha sima ételt eszünk, akkor is kezet kell mosni előtte, egy sima étkezésnél is, emlékül a truma előtti kézmosásra. Annyi volt, annak egy kicsit komplikált volt a mai tanulás, annyiból mindenképp aktuális volt, hogy a manapság nagyon aktuális higiéniai szabályokra egy kicsit appellált ezzel a kézmosás, és hogy mit tisztátalanná, hogy erről már 2000 évvel ezelőtt különböző elővigyázatossági szabályokat hoztak a rabbik. Mindenkinek szép szombatot kívánok, Shabbos, további szép napot!